16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Árpási Magdolna Paulina nővérrel, a Boldogasszony iskola nővérekrend tagjával Éger Veronika beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a budapesti stúdió mai vendégét, Árpási Magdolna Paulina nővért, a Boldogasszony iskola nővérek szerzetes közösség tagját. Egy személyes vonatkozással szeretném kezdeni ezt a beszélgetést. Nagyon fiatal korom óta, gimnazista korom óta ismerem a Boldogasszony iskola nővéreket, és Paulina nővért is, aki szintén nagyon fiatalon kezdett ebben a gimnáziumban tanítani. A több évtizedes ismerettségünk okán ezért ebben a beszélgetésben is tegezni fogjuk egymást. Paulina nővér, mikor gondoltál először komolyan arra, hogy szerzetes nővér leszel?
Tulajdonképpen gimnazista koromban fogalmazódott meg. Pontosan az időt azt nem tudom.
A családból milyen indítatásokat hoztál? Milyen értékeket tanultál, ha erről mesélnél szüleidről, testvéreidről, és a családban tanultakról?
Hát onnan sokat hoztam. 8-an voltunk testvérek, 35 és 47 között születtünk. 5 fiú, 3 lány. Az 5 fiúból 2, akiket nem is ismertem, meghaltak.
És te voltál a sorban az 8. utolsó gyerek.
Igen, a 8. Igazában a családnak a hangulatára, nyilván hogy a háborúknak a nyoma rányomta a bélyegét, a kisebbik nővérem.
Vele mi történt?
Akkor született, amikor a bombák potyogtak.
Igen.
44 decemberében.
Akkor ez egy nagyon embert próbáló időszak.
A szó legszorosabb értelmében a sebesült katonákat és édesanyámat a szülés határa miatt nem vitték az óvahelyre, mire a légiriadó vége lett, ő világon volt.
Igen. Azért ez milyen szép.
Kemény, de szép.
Az életnek ez a két szélsősége. A pusztuló élet és a születő élet. Édesanyád, gondolom, katolikus hitben nevelt benneteket.
Igen, katolikusok voltunk, katolikusként nevelkedtünk a szülőfalum Tököl. 3 nemzetiség lakta és lakja mai napig is, a Bunyevác, Rácz, magyar és német. A németről nem sokat tudtunk annak idején, bár édesanyánk, édesapánk egyaránt sváb gyökerekkel is bírt. Mi nem beszéltünk otthon németről, csak magyarul. A Rácot nem értettük, a templomban Rácul énekeltek, meg imádkoztak. De hál' Istennek a Ruházka püspök atya már bevezette azt, hogy a szentmise szövegeket magyarul imádkoztuk a szentmise alatt, úgyhogy mindent értettünk.
Tehát kisgyerek korotoktól gyakorló katolikusok voltatok.
Igen. Nekem olyan szerencsém volt a családom belül, mert ugye utolsónak születtem meg, hogy a testvéreim olyan tanárokat kaptak, akik nagyon erősen az 50-es évek után, tehát amikor már az iskolát, azt a két legnagyobb, még háború előtt kezdte meg, csak utána ilyen összevisszaságban folytatták az iskolát. És ő nekik azért ez erős nyomot hagyott, hogy dicsértessék a Jézussal, kezdték az iskolát, utána meg egészen másfajta neveltetést kaptak, sőt a legkeményebb tanárokat tették először Tökölre, mert azt akarták volna, hogy a gyökerekkel szakítva hittanra ne járjanak a gyerekek, és a többi, igen, és a többi. De nálunk azért csoportosan mentek be a szülők a hittanra beiratni a gyerekeket, úgyhogy még 8-ba is egy kivé tétellel mindannyian hittanosak voltunk.
Igen.
Mert mi viszont már azokat a tanárokat kaptuk meg felső tagozatba, akiket Budapestről, így mondom, kirúgtak.
Igen. Tehát akkor volt közöttük tanár példakép, gondolom.
Volt. Sok jó tanárt kaptam. Hát a testvéreim sajnos nem.
És emlékszel konkrétan valamilyen útmutatásra valamelyik tanárodtól, még így az általános iskolából?
Igen, igen. Az első osztályos tanítónénk is egy tünemény volt. Gita néni negyedikig tanított. Csuda nagy szíve volt. Ő egészen fiatalon tanított bennünket. Hogy igényes volt, egyszerűen még a 50-60 éves találkozónkon is mindenkit megismert a szeméről, hogy melyikünk kicsoda. Úgyhogy nagyon aranyos tanítónő volt. Aztán felső tagozatban is nagyon jó tanárokat kaptunk, volt Tököli születésű és a Tarnai tanárbácsi, akkor a rajztanárunk Miklósról járt át. Az is nagyon-nagyon aranyos volt, református volt, megszekírozott minket hittan ügyben, de avval együtt nagyon jó ember volt, és nem volt vele problémánk. Akkor az osztályfőnökünk 8. Kisferi bácsi református volt, de nagyon jó ember volt, nagyon sokat kaptunk tőle.
Az ő hatásukra gondoltál te akkor, vagy átfutott rajtad egy olyan gondolat, hogy esetleg pedagógiai pályára menni?
Ez egy érdekes dolog volt, mert valójában én boltos akartam lenni. És az egyik nagybátyánk, édesanyámnak a unokatestvére, jött hozzánk látogatóba. Nagyon szerettem őt a feleségével együtt, nagyon kedvesek voltak, aranyosak. És egyszer úgy az ölébe ültetett, hogy már kb. 6. voltam, hogy na Magdi, hát te már kezdesz nagylány lenni, mi szeretnél lenni. Én nagy büszkén bevágtam neki, hogy boltos. És akkor elkomorodott, és azt mondta, hogy vedd tudomásul, én abba a boltba be nem teszem a lábam, amelyikbe te leszel.
Igen.
Neked tanítani kell.
Ezt mondta ő, igen, hogy neked tanítani,
igen,
kell.
Igen. Úgyhogy és akkor egy világ összeomlott bennem.
Ekkor kezdtél komolyan erre gondolni? Vagy ez csak egy ilyen nagy felkiáltó jel volt számodra,
hogy
nem leszel boltos?
Hát igen, tulajdonképpen egy törést jelentett az életembe, mivel őt nagyon szerettem, már arra gondolni tovább nem tudtam, hogy
boltos leszel.
Annak ellenére önmagamtól féltem, hogy tudtam, hogy nagyon izgulós vagyok, meg minden, hogy addig rengeteget kell tanulni. Én nem tudok tanítani. Féljártam, hogy megy fánkra bömbölészni.
Igen. Úgy szeretném folytatni ezt a beszélgetést, igen, hogy visszakanyarodok arra, igen, amit mondtál, hogy középiskolás korodban fogalmazódott meg, formálódott benned a szerzetesi hivatás.
Igen.
Most az, hogy te hol folytatod a tanulmányaidat 8. osztály után? Ez a döntés honnan származik, kitől származik?
Igen.
Mert hol folytattad a tanulmányaidat?
Igen, Debrecenben folytattam a tanulmányaimat, de tulajdonképpen az is egy kanyar előzte meg, mert valójában, amit említettem, nem akartam tovább tanulni. Tehát én egy összeomlott állapotban voltam e tekintetben, és az 8. tanárunk, tehát a Kisveri bácsi, nagyon noszogatott minket a tovább tanulással. És amikor a jelentkezési papírokat osztogatta, egy néhányan még nem tettük fel a kezünket, és hát mondta, hogy gyerekek, hát nem kell már másnap, kinek kell még papír, és úgy lobogtatta előttünk a tovább jelentkezési évet, és úgy már őt sajnáltam meg valójában, és feltettem a kezemet. És ez volt a döbbenet számomra, amikor azt mondja, tudtam, Magdika, hogy te fogsz tovább tanulni, tudtam, hogy te fogsz tovább.
Hát gondolom, hogy az általános iskolai tanulmányi eredményeid alapján indokoltnak tartottak.
Igen, igen, egyértelmű, hogy nagyon jó osztályba jártam, nagyon sokan voltak jó tanulók. Úgyra mondom, hogy egy kivételével nem voltunk hittanosak 8. Jó csapat volt, a milyen kimondottan jó csapat volt. És akkor odahoz a papírt, és akkor értem bennem az volt, hogy hát jó, te tudtad, én most mi a szözt csináljak ebben. Oda bökök a barátnőmnek, Marikának, hogy megyek veled a Jedlikbe, mert ő oda jelentkezett. Örült neki.
Ami egy szakirányú
középiskola volt. Az nem volt még annyira, inkább ilyen közgazdasági jellege volt ugyan, de gimnázium volt Csepelen. Aztán mire töltöttem ki a papírt, addigra lapozgattam a továbbtanulási könyvet, ne ott volt a kezembe, megtetszett a Veszprémi Vegyipari Technikum. A kémiát nagyon szerettem, de deáltárgyokat nagyon szerettem, és akkor azt töltöttem ki. Bentlakó akartam lenni, ennek is háttere van, hogy miért akartam inkább bentlakó lenni. Sokat szétszórtam magamat mások okításával, meg, hogy mondjam, tanulásban segítettem a kisebb unoka testvéreimet, és akkor így, ha úgy döntök, hogy tovább tanulni, akkor
Arra akartam koncentrálni,
igen, mert annyi erőm már úgy éreztem, tényleg nem lesz, hogy is. És akkor Veszprém a beipari technikum, meg is kaptam a papírt, hogy mikorra menjek. Igen, ám, de közben a hitoktatót, atyát, helyettesre jött be a plebános atyánk. Ők új emberek voltak mindhányan, mert az előtte levő plebánosunk meghalt, és akkor mondta, hogy lányok, ti most már nyolcadikosok vagytok, továbbtanulás, etc., hogy tudné segíteni egy néhány helyen. És akkor mondta a Mester utcait, mondta a patronát, az úgy valahogy elterelte a figyelmemet, és Debrecenbe a Sveticset, hogy ott nővérek tanítanak. Na, ekkor ugrott be az, hogy vannak Magyarországon nővérek, és akkor irányváltás, mentem oda után oda hozzá, hogy oda szeretnék menni. És akkor úgy már a papírom ugyan Veszprémben volt, kellett volna menni felvételizni, nem mentem el, hát az abban az időben 61-ben mondjuk nem volt kis dolog egy általános iskolás részéről, hogy nem megy el felvételizni. Aminek hát az lett a következmény, nem akarták továbbítani a papíromat, és akkor az osztályfőnökömnek szóltam, hogy tulajdonképpen azért nem mentem el, mert közben tudtam meg, és hát Debrecenben akarok menni, oda már elő is jegyeztek, tehát tudtam, hogy van felvételem, és akkor így váltodott az egész át más irányt.
A debreceni Svetics gimnáziumról mondjuk el azt, hogy 1896-ban Svetics Mátyás, aki a debreceni kereskedelmi és iparkamara első elnöke volt, és az ő felesége alapították, tehát a Boldogasszony iskola nővérek iskolái közül az elsők között van temesvári nővéreket, mert hogy ott már működött iskolájuk, hívtak oda tanítani Debrecenbe, és említetted, hogy végleges döntéssé itt formálódott a hivatásod. Mit adott neked ez az iskola? Milyen hatások értek, hiszen hát annyi lány jár oda, és egy töredékük lesz szerzetes, amit téged ott nagyon megragadott, és ami kiformálta és véglegesítette benned ezt a döntést.
Igazából az, hogy békében járhattam a Szentmisére.
Igen.
Ez volt az elsődleges, az otthonról hozott hitet és tanulmányaimat békében folytathattam. Nem zaklattak érte, bár az osztálytársaim azok cikiztek, hogy ugyan miért megyek én minden nap Szentmisére, amikor nem készülök el az órákra, ők így vélték.
Mert korábban megélted ezt a kettősséget.
Hát
az a kommunista rendszer.
Akkor is mentem minden nap a Szentmisére.
Elvárásai.
Igen.
Azért
igen.
Érzékelted, persze. Ennek dacára minden nap mentél Szentmisére. Tehát akkor a Jóisten már akkor elvetette benned ezt a magot.
Igen, igazából hamarabb, csak nem tudtam róla.
Igen. Igen. Tehát ha te már gimnázium előtt minden nap Szentmisére jártál, akkor a kegyelem már kézzelfogható módon ott munkálkodott, még ha nem is tudatosult ez benned. Tehát ez a békesség, hogy mindezt békében, és nem ilyen kettős hatás alatt állva tanulhattál, és élhetted a hitedet. Ezt tartod fontos mozzanatnak.
Igen.
A döntésedben. A rendi nevednek a Paulinát választottad. Miért?
Mert nagyon szeretem Szent Pált. A hevessége, az egyértelműsége, a fordulása miatt, hogy kiből ki lett, ahogy az ő élete alakult, az a tüzessége, ami jellemezte őt, a Szentírással a szeretett himnusz került még nagyon korán a kezembe. 56-val az egyik bátyám diszidált, Komlón volt vágyártanuló, és akkor annak kapcsán végül is kikerült külföldre, ezt nem akarom most részleteiben mondani. A lényeg az, hogy Szombathelynél lépték át a határt, és édesanyjáékhoz karácsony környékén jött egy atya onnan, aki ezt elmondta, és hozott egy békésdalos szentírást. Az volt a szentírásunk. És édesanyám egy alkalommal, hogy nyitva a kezembe adja, kislányom, nézd meg, ez olyan szép, ezt tanult meg kívülről, és akkor ez a szeretett himnusz volt, amit az volt a iskolában, hogy találta meg?
Igen.
Hogy találta meg, igen.
Árpási Magdolna, Paulina nővérrel, a Boldogasszony iskola nővérek rendtagjával Éger Veronika beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu